Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkára, beszélgetést este 6 órától rögzítjük államtitkárul, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó estét
kívánok. Egy hónap volt a júniusi indulás után, hogy tisztázódjon a rendszer, augusztus 6-a van, ha jól emlékszem, tisztázódott a rendszer, minden a helyre került, a betegutak egyértelműek?
Hát azt lehet mondani, hogy minden a helyére került. Ez a július első, ez egy origó, ez egy kiindulási pont volt, ahol elkezdtük a rendszer újra szervezését, és tisztázottak, hogy hol vannak a problémák, és a legfontosabb problémáknak a korrekciója folyamatban van, vagy már megtörtént.
Melyek voltak a legfontosabb problémák? Mert néhány átfedésnél azt mondta, hogy ezt majd személyesen fogják átnézni.
Így van, tehát például a budapesti ügyeleti rendszernél, ami messze nem volt olyan probléma, mint amit az egyik sajtótermék írt belőle, itt szerencsére inkább túlbiztosított volt a rendszer, de hogy pontosan egyértelmű legyen, hogy kivel hova kell menni, például az infarktus ügyelet, hemodinamikai ügyelet, stroke, agyvérzés, trombolízis ügyelet, ezeket az ügyeleti rendszereket újra kell szervezni, ezek befejezés előtt állnak, hogy pontosan melyik ügyelet hol van, milyen területi bontásban hova kell vinni a betegeket. A honlapon már ott van az új akut urológiai ügyelet, traumatológiai ügyelet ellátása az rendben van. Tehát azt lehet mondani, hogy ezeket a kérdéseket menetben kezeljük, nem gondoljuk, hogy itt van a végállomás, követni fogjuk a betegutakat. Szintén ilyen probléma volt, hogy már ezzel megelőzök talán egy másik kérdést, hogy voltak olyan települések, akik már az átalakítás tervezésének az időszakában kérték, hogy térségen túl egy másik térséghez tartozzanak, Bona, Bábolna, Tiszaföldvár, Nyársapát, tehát tudnék még többet mondani. Tehát őket eleve oda soroltuk be, térségen belüli áthelyezést kértek különböző települések, kistérségek, van, aminek eleget tettünk, van, aminek nem tudunk eleget tenni, mert úgy látjuk, hogy úgy a jelenlegi térségben, vagy a jelenlegi ellátási rendben megfelelő az ellátás, tehát ezeket folyamatosan követjük. És amikor azt mondom, hogy origó, akkor itt van az a pont, amire nagyon oda fogunk figyelni. Követni fogjuk a jövőben azt, hogy a háziorvos hova utalja szívesen a betegeket, és a jövőben itt nem egy-két hónapban kell gondolkodni, hanem a következő néhány évben. Követni fogjuk, hogy melyik műhelyek gondoskodnak, mely ellátóhely gondoskodik a legjobban a betegekről, és azokat a jövőben meg fogjuk erősíteni. Tehát már középtávon érvényesül az, hogy a beteg, meg a háziorvos a lábával, a beutalásával szavaz.
Ez azt jelenti, hogy már készen van az a központi rendszer, amelyben ha belépnek, akkor látják a háziorvosok utalási kedvét?
A háziorvos már jelenleg is tudja követni a betege összes közfinanszírozott ellátásban igénybe vett ellátását, tehát a háziorvosnak már most az elektronikus egészségi lehetősége megvan, hogy a betege útját felügyelje. Tehát ezt mi már meg tudjuk csinálni.
De bocsánat, még néhány hete érkezett az a hír, hogy a háziorvosok még nem nagy kedvel használják ezt. Ugyan van olyan háziorvos, aki már 300-valahány lekérdezést tart, de ugye a többség még ebben nem jött bele.
Ez így van. Többek között ösztönzőket kell ez majd társítani. Tehát, hogyha a háziorvos vagy a járóbetegellátás úgy gondoskodik majd a betegéről, hogy nem küldi fölöslegesen kórházba, akkor ebben az anyagi érdekeltséget meg kell teremteni. Tehát úgy gondoljuk, hogy van ennek egy felvilágosító, egy tanító, egy tanuló része, de nem van ennek egy nagyon kemény ösztönző része is, úgyhogy a jövőben arra kell számítani, hogy az ösztönző rendszer is követi majd a hatékony betegutakat.
Mennyire merik bátran követni a tapasztalatot? Arra gondolok, hogy mi van, hogyha a betegek lába fölülírja a minisztériumban az íróasztal mellett tervezéssel kitalált rendszert, akkor azt mondják, hogy hát olyan ez, hogy ezt akkor így kell csinálni?
Helyes, hogyha, tehát mivel mi eleve próbáltuk a természetes betegutakat megnézni, elemeztük minden egyes ellátóhelynek az ellátási tartalmát, hogy milyen jellegű ellátások folytak ott, és ez alapján hoztuk meg a döntéseket, de amennyiben az élet mást követel, akkor mi ezt a jövőben nagy örömmel fogjuk venni. Mondok egy példát. Úgy a betegszervezetek elmondják azt, hogy a 2007-es átalakításokkor számos olyan komoly, krónikus betegséget kezelő orvosnak nyoma veszett a rendszerben, aki nélkülözhetetlen volt az ő betegségük ellátásához. Na most úton van egy emberi erőforrás monitoring rendszernek a fejlesztése, ez egy uniós fejlesztési program. Ennek az adatbázisnak az egyik sora az, hogy milyen speciális betegséget gyógyít ez az orvos. Tehát minket érdekel az, hogy hova lesznek, vagy hova mennek át, hova igazolnak át ezek az orvosok, és szeretnénk azt biztosítani, hogy a betegei gond nélkül követhessék őket, és különösen a ritka betegségek esetén az erőforrások koncentrálása a cél, mert akkor tudjuk eredményesen ellátni az ilyen ritka és drága betegségeket, hogyha ezt magas szintű ellátójákra koncentráljuk, át fogjuk csoportosítani ezeket az ellátásokat. De itt a jövőről beszéltünk, de ahhoz, hogy ezt az észszerűsítést hosszú távon végre lehessen hajtani a rendszerben, ahhoz kellett ez az origó, ahhoz kellett ez a kiinduló rendrakás.
A betegek személyes minőségérzete az mekkora szerepet kapott ebben a rendrakásban? Egy hallgatónk, Ráczi Judit kérdezi, hogy az egyik budapesti kerület legnagyobb részében a ból az ellátást egy Budapesten kívüli kórházba csoportosították. Nem jelöli meg a kerületet, nem tudom idézni, de szerinte ők most így rosszabbul jártak.
Hát lehet, hogy ez egy tévedés, meg kell néznem az adott esetet, tehát minden ilyen esetre kíváncsiak vagyunk, hogyha valami többletutazási teherrel, vagy valami alapesetben.
Azt mondja, hogy rövidebb így, de a minősége szerinte nem olyan. Valószínűleg a megszokás is nagy szerepet játszik, ebben ezt figyelembe tudják venni?
Részben igen, részben figyelembe is vettük. Na most azért a minőség azért az sok mindenen múlik. Múlik a vezetői munkán, úgy, ahogy az átalakításban való részvétel is több tételen múlhat a vezetői munkán, múlhat a rendszerben dolgozó orvosok, ápolók, szakdolgozók motivációján, tehát ez egy több tényezős dolog. Ez a másik tétele, tehát ugye mondtuk, hogy van egy origó. Az egyik a fenntartható és hatékony rendszer, jó minőségi rendszer további fejlesztése, a másik az, hogy most kell legyen időnk, ugye az adatbázissal, a beosztásokkal végeztünk, most a betegek és a rendszerben dolgozók felé kell fordulni, és látnunk kell azt, hogy az ő motivációjuk, az ő lehetőségeik, az ő ötleteik a rendszer korszerűsítésében, a beteg megelégedettség indul szeptemberben a betegjogi központ, tehát oda fogunk, most van itt az a pillanat, amikor az új rendszer felépítésében alapvetően támaszkodni kívánunk a betegek visszajelzésére, tehát ebben a tekintetben is látható majd tőlünk lépéseket. Következő lépés majd még a népegészségügyi mobilizáció, de erről is majd biztos tudunk beszélni.
Ha a betegjogi központtal kezdeném, akkor ez egy nyílt felület lesz, ahová a betegek a véleményüket, javaslataikat betehetik?
Meg fogjuk keresni a betegeket. Tehát a közeljövőben lesz egy beteg megelégedettséggel foglalkozó vizsgálat, ahol a betegek véleményét is kikérjük a rendszerrel kapcsolatban. A betegjogi központ az egy kis hatékony csapattal és a betegjogi képviselők rendszerével, hálózatával dolgozó intézmény lesz, és nem szeretnénk elkövetni azt a hibát, amit az egészségbiztosítási felügyelettel annak idején, hogy ez valamiféle korbácsos intézménye legyen az egészségügynek, tehát a betegek igényeinek a figyelembevétele, az orvos-beteg kapcsolat, az orvos-beteg kommunikáció, az orvos-beteg megértésnek az újra hangolása az elsődleges feladatai között lesznek az intézménynek.
Népegészségügyi mobilizáció kifejezést használt?
Fú, hát ez nagyon durva volt, igen, bocs.
Amíg válaszolt, megpróbáltam félig gondolkodni, ez vajon mi lehet?
Hát ez azt jelenti, ezt itt egy korábbi műsorban is kifogásoltam, hogy lehetett azzal együtt élni, hogy 3%-os részvétel volt a méhnyakszűrő programokon, vagy 30-40%-os az emlőszűrő programokon, úgyhogy erre a következő fél-egy év során nagyon komoly hangsúlyt fogunk fektetni, elvisszük az állampolgárokat a szűrésekre, nem fogunk megelégedni azzal, hogy küldünk nekik meghívást, meghívót, hogy gyertek el, aztán azt a szóró, egyéb szórólapokkal együtt a kukába süllyezték. Ugye másik nagyon komoly népegészségügyi jogszabály, hogy tajszámra le tudjuk követni, hogy a rizikócsoportba tartozó, a kockázati csoportba tartozó állampolgárok elmentek-e a szűrésre, és utánunk fogunk menni. Tehát az nem olyan nem lesz néhány év múlva, hogy Finnországban nem hal meg senki méhnyakrákban, Magyarországon meg 500 lány vagy asszony meghal ebben az elég csúnya betegségben, úgyhogy indul az új Széchenyi terves programunk között a védőnői méhnyakszűrő program. A védőnőket, azokat, akik vidéken különösen szeretnének ebben a szűrésben részt venni, ezeket a szűrési programokat mi indítani fogjuk.
De az, hogy utána mennek, az azt jelenti, hogy valamilyen módon kötelező lesz?
Hát nem így mondanám, mert a kötelező az mindig csúnya hangzik. Minden feltételt, minden rendszer elemet úgy fogunk hangolni, hogy könnyen hozzáférhető legyen, és amit a csúnya mobilizáció szóval mozgósítani fogjuk azokat a lányokat, asszonyokat, akik ebbe az életkorba tartoznak, hogy szűrésnek kell alávetni magukat, mozgósítani fogjuk őket.
Kampány lesz, magyarázat lesz.
Kampány, magyarázat, a patikák részt vesznek benne. Nem fáj, a védőnők, a családok együttműködését megnyerik, meg fogjuk szervezni, szervezett szűrés lesz, meg fogjuk szervezni, hogy fölöslegesen ne halljon meg senki ilyen csúnya betegségekben.
Vannak még más csúnya betegségek is, például a hepatitis betegségek, azt hiszem, hogy még önhöz is írtak levelet a beteg szervezetek, hogy korszerűbb szűréseket kérnének, hogy az állam teremtse meg a lehetőséget, mert hogy 100 000 ember menetel a májzsugor és a májrák felé, írták ők.
Ez így van.
Megteremtik erre is a lehetőséget? Mindenre?
Meg kell néznem. Amire mi első körben lövünk, az a rosszindulatú betegségek. A emlő, méhnyak, prostata, vastagbél, tehát ezeknek a szerveknek a rosszindulatú megbetegedései. Úgyhogy megnézem. Tehát a védőoltást ne felejtsük el, hogy ebben a tekintetben fölmenő rendszerben oltjuk a lakosságot, úgyhogy utána nézek, hogy ezen a területen mit lehet tenni, úgyhogy így veszem ezt a hallgató, vagy a hallgatóktól érkezett megjegyzést.
Még egy kérdés, ugye eddig főképp csak Budapestről beszéltünk, de az ügyeleti beutalási és a mentőrendszer az most már országosan is kész van, mert hogy most van a balatoni szezon, tehát ott még vízimentésnek is kell lennie, annak együtt kell működnie a gyors helikopteres mentéssel, aztán az új mentőautókkal, úgyhogy ez is megvan?
Hát azt lehet mondani, igen. Ezen a héten kapjuk meg, már a múlt hétre kaptunk előzetes információkat, hogy egyes kistérségekben hol volt leterhelt a mentőszolgálat, tehát megkaptuk a mentőszolgálat visszajelzéseit. Ott egyik-másik esetben már intézkedtünk is, hogy a szükséges kapacitásokat erősítsék meg, és a héten fogjuk látni azt, hogy hol növekedett meg a betegszállítás, hogy hol növekedett meg a mentési kilométer, és ennek mentén avatkozunk a rendszerbe.
Amikor beavatkozunk a rendszerbe, ezt mennyire tudja?
Bocsánat, még a sürgősségi ellátásra, tehát vannak funkcióváltó intézmények, ahol például megszűnt az akut fekvőbeteg ellátás. A minap cselátvéletes államtitkár úr beszélt az egyik polgármester, aki megköszönte ezt a váltást, mert ő már eddig is 24 órában fizette külön forrásból az ügyeletes sebész kollégát. Most a nyújtott az egész napos éjszakai sürgősségi járóbeteg ügyeletnek külön finanszírozása van, tehát a bizonyos kapacitásokat, amiket nem megszüntetünk, hanem átkonvertáltunk szükséges ellátásokra. Tehát van kistérségben most 24 órás sürgősségi járóbeteg ügyelet van, ami korábban nem volt. Tehát számos ilyen elemmel erősödött a rendszerünk. Tehát azt tudom mondani, hogy sürgősségi ellátások tekintetében most egy beteg közelébb a társadalmi szükségleteket jobban lefedő rendszer lépett életbe.
Foglalkozik olyan apró kérdésekkel, hogy az új mentőautók hogy váltak be, nem olyan nagyon régen futnak?
Foglalkozom ilyennel, és most eddig két generációja van az új mentőautóknak, és hát erre a mostani második generációra mondták azt a mentőszolgálatnál dolgozó kollégák, hogy végre igazi mentőautójuk van. Ugye itt a belső térnek a megtervezésében a mentőszolgálat munkatársai részt vettek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy ergonomikus jó új 21. századi eszközt kapott a mentőszolgálat, folytatjuk, még idén 60 érkezik, és 220 kocsi érkezik meg az új Széchenyi tervből, tehát mire ez a ciklus lejár, akkor már eddig is teljesítettük azt, hogy körülbelül ennyi kocsi, a 60-70 gépjármű kell évente, hogy többé ne lehessen hencegni vele, hogy na, akkor vettünk mentőautókat, és ez most ezzel a mostani megrendeléssel, szerződéskötéssel ezt teljesítjük, és mire mi végzünk, azt hiszem a mentőgépkocsik állományának 1/3-át cseréltük le, úgyhogy ez egy komoly büszkeség tárgya, hogy a mentés rendszerét sikerül korszerűsíteni.
Helikopteres mentés is rendben van, mert arról minden évben jönnek hírek, hogy jó, a gépek szépek, csak nem szállnak. Eleget.
Ez így van, szállhatnának többet, és különösen ott szállhatnának többet, ahol nincs értelme földi mentő állomásokat építeni, úgyhogy ez folyamatban van, tehát most hangolják újra a leszálló, vagy a mentőhelikopter állomásokat a Magyarország térképén, ezáltal a lefedettség racionálisabb lesz, és az egyes fehér foltok a térképen jobban megközelíthetők lesznek.
Az elv az, hogy a mentési idő rövidebb legyen. Tehát oda kell mentő helikoptert vinni, ahol autóval nem lehetne bemenni.
Így van. Ugyanak, tehát hatékonysági kérdés, logisztikai hatékonysági kérdés, dolgozunk rajta.
Hány vezetőt kellett lecserélni, tudja, fejből a 62 éves korhatár bevezetése miatt?
Hát a fejből nem is, de körülbelül egy tucat pályázat volt eredménytelen különböző okoknál fogva, vagy azért, mert a pályázatot nem tartottuk megfelelő minőségűnek, vagy próbáltuk érvényesíteni ezt az életkori korlátot.
Ez minden vezetőt érint az életkori korlát, mert sajtóhírek szerint azért kivételek vannak, más sajtóhírek szerint meg nincsenek, mert az ő megbízatások is csak 62-ig szól.
Nincsenek kivételek. Azokban az esetekben, ahol esetleg félreértés övezi a kinevezést, ott értelmszerűen az általános munkajogi szabályok keretei között fogjuk érvényesíteni ezt.
Szakmai értelme a 62 éves korhatár kijelölésének van-e? Keletkezette menet közben?
Ha engem kérdez, akkor a értelemszerűen ez egy általános munkajogi megközelítés volt, aminek az általános érvényessége az jelenleg is egyeztetés alatt van a kormány különböző szereplői között, vagy a minisztériumok között, helyesebb így mondanom. Annak, hogy egy ilyen pozícióhoz milyen hierarchikus jogok járnak, annak van szakmai hatása, azt nézve, van egy olyan szakmai hatása, ami befolyásolja, hogy milyen demokratikusan, milyen csapatmunkával hogyan működik egy szervezet. Tehát vannak az igazgatói pozíciónak a jelenlegi meghatározottságát befolyásolhatják életkori szempontok.
Ez egy teljesen téves feltételezés, hogy azért került az egészségügyben is bevezetésre, hogy ezzel az éppen folyamatban lévő bírókat érintő alkotmánybírósági eljáráshoz valami érvet szolgáltasson? És lehessen azt mondani, hogy lám-lám, valóban nyugdíjreform történik?
A 62 éves korhatár ez az általános munkaügyi jogszabályoknak a keretei között merült fel, mint egyeztetési téma. Tehát ez minden ágazatot érintő módon érkezett hozzánk először.
De azért, ha jól emlékszem, meglepődtek és nem örvendeztek.
Részt veszünk az egyeztetéseken, tehát a minisztériumok között ezt a kérdést egyeztetjük folyamatosan.
És lehet az egyeztetésről már részleteket tudni? Tehát a miniszter azt mondta, hogy nem lehet ezeknek az embereknek a szakértelmét veszni, hagyni, és valami olyan rendszert fognak kidolgozni, épp ma reggel.
Igen, ezt miniszter úr nagyon korrektül mondta. Csak egy példát hadd mondjak, az igazgatói kinevezésekkel egy időben megkapták az igazgatók azt a meghívót, hogy egy változtatás vezetése, változtatási programok, integrációs programok vezetésével foglalkozó oktatóprogramot indítanánk a második vonalba tartozó vezetők, vagy a leendő vezetők számára. Na most itt azoknak a tapasztalt kollégáknak, akik valamilyen oknál fogva, biztosan az életkoruknál fogva nem töltik be a vezető szerepet, ezekben a képzésekben, vagy a, vagy ne adj Isten, a biztosi feladatokban, amikor valamilyen nehéz helyzetben levő intézménynek a munkáját kell felügyelni, vagy gatyába rázni, akkor az ő szakértelmükre számítani fogunk a jövőben is.
Valami formalizált változata lesz?
Vagy lesz, így van, a GEMSZ-n belül lesz.
Válságmenedzselési csoport, ahol elő lehet venni
egy régi egy olyan igazgatót, akinek a szakértelme megfelelő ilyen válságvezetési feladatokra értelemszerűen nem mindenkire gondolunk, vagy nem azokra, akiknek a munkájának a mentén megrogyott egy intézmény gazdálkodása, mert voltak olyan esetek is, amikor ebből az okból kifolyólag cseréltünk vezetőt.
Átlagosan mennyivel csökkent benyomása szerint a vezetői tisztség átlag életkora?
Hú, ezt nem tudom, de ígérem, hogy a következő alkalomra, mire jövök, ki fogom számolni.
Nem vártam, hogy ilyesmire készüljön, csak hogy benyomása szerint, szóval 5 évvel, 6 évvel, 10 évvel lettek fiatalabbak azok a kórházvezetők, akik most pályázatot nyertek?
Hát többen közülük akár 20 vagy 30 évvel is fiatalabbak, mint akik nem nyerték el a tisztséget. Tehát akár évtizedekkel fiatalabb kollégák érkeztek a rendszerbe.
És ezzel a rendszernek ez az átalakítási része, ez lezárult, legalábbis a vezetést érintő, vagy van-e még ennek
most van, ilyen? Most van kiírva, tehát ugye az első körben a fővárosi és a megyei intézményeknek a vezetői, tehát akik a január 1-ével állami kézbe vett intézményeknek a vezetői voltak, tehát itt került sor először a pályázatok kiírására, de most jelenleg újra kiírtuk az eredménytelenül járt pályázatokat, eredménytelenül záródott intézményvezetői pályázatokat ebben a körben, és a városi intézmények vezetői pályázatát is ebben a körben, ebben az új körben kiírtuk már, tehát ezzel le fog záródni. Ez egy olyan 30 napos pályázati időszak és egy 30 napos elbírálási időszak. Úgy körülbelül szeptember vége, október eleje, októberre feláll az új vezetői kar.
Tehát a szeptember, október elejére minden állami befolyás alatt levő egészségügyi intézménynek új vezetője van, ezt akkor lehet
igen,
mondani?
Igen, lehet így mondani. Igen.
És akkor utána még valamilyen szervezeti átalakítás ezen a területen kell, vagy most már akkor mindenki csinálja maga dolgát?
Mindenki csinálja maga dolgát, de ezek között a pályázatok között van olyan, hogy két intézmény integrálódik, akkor szeretnénk ösztönözni az integrálódó intézmények vezetőit, hogy a szakmai programokat ebben a pályázati körben tegyék meg, tehát a adott szervezeti újra gondolásokat azokat ez az új, a felálló új vezetés el fogja végezni. A vezetői kinevezésekkel együtt egy vezető nyilatkozatot is tenniük kellett, vagy hát önként elvállalták, hogy teszik a főigazgatók, és ott azért kitértünk ezekre a küldetésükbe vágó kérdéseket. Hát végsősorban ott azért vannak ők a földön, hogy, vagy a világon, hogy a betegek érdekében üzemeltessék ezt az intézményt, felelősséggel tartozzanak a munkatársak iránt, a szakmai karok közötti együttműködést, ápolói kar, orvosi kar közötti együttműködésre építkezzenek, tehát számos olyan elemet is ebben a nyilatkozatba belevettünk, amit mi egy ilyen szakmai vezérelvként szeretnénk látni a vezetői munkában, tehát van egyfajta megújítása a vezetői gyakorlatnak.
Mindenki aláírta, gondolom.
Igen, igen, de ez úgy van, tehát ezek olyan tézisek, amiben egyet is értünk velük.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szócska Miklós egészségügyét felelős államtitkár az Arena vendége.